Azt mondta Püspök úr a prédikációjában, hogy ott is lehet imádkozni, ahol bűnösök vannak. Másként hangzik ez az ima, és más a tartalma, mint egyébként?
Részben nem, természetesen. Részben igen, hiszen ha egy börtönbe mondja ezt az ember fogvatartottaknak, olyanoknak, akik ha hiszik is, vagy gondolják magukról, hogy ártatlanok, ha adottságaiknál az ítéletnél fogva mégiscsak bűnösök, akik a bűneikért bűnhődnek, azért ez másképp hangzik, mintha egy tiszteletre méltó polgár egy gyülekezetben mondja ezt az ember, ahol hát illendőségből természetesen mindenki bűnösnek, vétkesnek, irgalomra szorulónak tudja magát. Más a kontextus, az igazság mélysége az véleményem szerint ugyanaz.
Volt egy kérdés is, amit feltett, és gondoltam én is megkérdezem, mi a különbség köztünk, ez így hangzott.
Erre nagyon sok mindent lehetne mondani, vagy nagyon sok minden eszembe jut. Azokra a börtön élményeimre utaltam, amelyek nagyon régiek, 20-25 évvel ezelőttiek, amikor én még a kezdőkorszakban jártam a kőbányai börtönbe istentiszteletet tartani. Bennem maradtak félig meddig megválaszolatlanul. Egyrészt valóban ott van az, hogy ha az ember leül egy fogvatartottal beszélni, akár egy olyannal, mint akik közül némelyek itt megszólaltak, igen súlyos bűncselekményekért, igen súlyos tételekért fogvatartott emberekről beszélek, de amikor az ige vagy az evangélium világosságában fölnyílik az értelmük, a szívük, hallhattuk a bizonyság tételeket, nagyon szépen, tisztán beszéltek ezek az emberek, meg azt is lehetne mondani, hogy boldog emberként beszéltek rettenetes körülmények között, akkor csak fölötlik az emberben az a kérdés, hogy most mi a különbség. Nekem szerencsém volt, neki nem volt szerencséje, én védett környezetben nőttem föl, ő nem abban nőtt fel, én elkerültem a bűncsapdákat, ő nem került el, de úgy egyébként mi a különbség. Persze erre van egy jó válasz, nyilván nem az a válasz erre, hogy hát nincsen semmi különbség közöttünk, ez tarthatatlanná tenni az emberi életet, de abban a tekintetben nincs különbség, hogy ugyanúgy mindannyian kegyelemre szorulunk, ő is, én is, mindannyian. Van ennek egy másik vetülete is, amit most így fogalmazok meg, az jutott eszembe hallva ezt a 140 fogvatartottat, amely fantasztikus erővel, mélységgel, átadottsággal énekeltek, hogy félreértésül ne vegye senki, ha egy évre becsuknánk a református egyház egész közösségét egy büntetés végrehajtási intézetbe, valószínű az egész énekreformunkat megoldanánk, mert valóban lenyűgöző és megrendítő volt, hogy nem egy álmos, unatkozó gyülekezet énekelt, hanem átadott életű, kereső, boldog emberek. Van különbség, nincs különbség, nem tudom, sokat töröm a fejemet ezen, és minden egyes ilyen találkozáskor, amikor egy-egy ilyen alkalom van a börtönben, ezek a kérdések újra előjönnek, és nagyon mélyen foglalkoztatnak.
És valóban a bűnért cserébe kegyelem jár?
Nem, a kegyelemért jár cserébe bűnbocsánat. Így a pontos. A mi részünkről ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy a bűnbánatért, az átadásért. Luther, illetve a középkori misztikusok képére utaltam. Luther írja a középkori misztikusokra támaszkodva, hogy a kegyelem története az egy boldog csere. Én átadom a bűneimet elvételre, eltöröltetésre, hogy Isten vesse azt olyan messze tőlem, mint amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, és cserébe a kegyelmet kapom zálogul. Erről a cseréről beszéltem. Mondjuk úgy kiegyenesítve, hogy a bűnért kegyelem jár, ez így nem áll meg. Pál is megijed a római levélben, amikor erről beszél, erről a nagy titokról, és akkor fölteszi a kérdést, nyilván nem ő találta ki, hanem volt, aki hallgatói közül félreértvén kitalálta, hogy hát akkor kövessük el a törvénytelenséget, hogy megnőjön a kegyelem, és akkor mondja Pál, hogy távol legyen, Isten őriz, nem erről beszélünk, hanem arról a titokról, hogy nincs hova vinnem a bűnömet, jön az velem, nincs hol letennem, utánam jön, az emberi élet nagy kérdéseiben nincs lomtalanítás, hogy egy év egyszer kirakom az utcára, aztán valaki elviszi, vagyis zsákutcában vagyunk. De jó dolog azt tudni, hogy nem emberi módon, hanem valóban abszolút isteni módon Isten ebbe beavatkozik, és felajánlja az ember számára ezt a boldogító cserét. Igen, ha így végig mondjuk, a végén már mondhatjuk azt, hogy a bűnért cserébe kegyelem.
Az egyik fogva tartott bizonyságtételekor azt mondta, hogy nagyon fél attól, hogy a bűnei miatt nem juthat a mennyországba.
Sokféle félelem van, nem is akarom a félelmeket osztályozni. A legrosszabb félelem az, ami közönösséggel párosul, és ez a leggyakoribb. Tehát a szorongó ember hamar megtalálja a félelem ikertestvérét, a közönösséget, és a közönösséggel próbálja meg kioltani a szorongását vagy a félelmét. Amit ez a fiatal ember mondott, az már egy jófajta félelem, jófajta aggodalom, sejti azt, hogy a puszta emberi létnél többről van itt szó. Ha ő ezt így fogalmazta meg, hogy a bűnei miatt nem jut a mennyországba, akkor dogmatikailag korrektül fogalmazott, de úgy állt helyre a dolog, hogy nem a folyamat közepén mondta ezt, hanem ezt egy lezárt történetként mondta, hiszen megtért és felfedezte, hogy megvan nyitva neki a kapu kegyelem által, és azt hiszem, hogy így is helyes tulajdonképpen ezt látni. Félelmet ébreszteni, gerjeszteni, szorongást kelteni, ez egy evangelizációs, régi lejárt evangelizációs taktika volt, hogy meg kell ijeszteni az embereket, és ilyettükben majd megtérnek, mert annyira mennyországba akarnak kerülni, annyira félnek, hogy nem kerülnek oda. Ezek rövid távú motivációk, és sokszor hamis megtérések lesznek belőle. Ő nem a félelemből tért meg, hanem mert megtapasztalta a kegyelmet. És éppen ezért visszafelé menőleg elmondhatta azt, hogy tele volt félelemmel az élete. Ez így szerintem egy teljesen helytálló, rendkívül drámai, de helytálló leírása egy életfolyamatnak.